ahogy a hangszereknek hangolódniuk kell, hogy egység legyen, és megszólalhasson a dicséret, úgy nekünk is hangolódnunk kell. Hangolódnunk kell az Istennel való találkozásra, és hangolódnunk kell arra, hogy amikor az Istenhez jövünk, testvérekkel együtt, akkor megélhetjük a testvéri közösséget egymással. Jónás próféta történetén keresztül nagyon sok mindent hallottunk az elmúlt napokban. Meg egyébként is nagyon sok mindent hallottunk az elmúlt napokban. És azt hiszem, hogy nagyon sok mindent készít még számunkra az Isten. Megérkeztünk? Testben, lélekben, szívben, gondolatokban. Én remélem, hogy igen. Kegyelemből léphetünk be, szent jelenlétedbe. Ez egy csodálatos ifjúsági ének. Ezzel az énekkel kezdjük. Lilla nem az énekes könyv. Kegyelemből léphetünk be, ezzel az énekkel kezdjük, és utána pedig két énekes könyvi éneket fogunk énekelni. Olyan énekeket, amik közül az egyiket biztos, hogy fejből, szívből tudjuk, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. A másikat pedig, amivel az ige hirdetésre fogunk készülni, ami úgy kezdődik, hogy átölelt Isten nagy kegyelme, méltatlanul érdemtelen. Ezzel a három énekkel érkezzünk meg akkor az Úrhoz.
Békesség néktek! A feltámadott élő Jézus szavaival köszöntöm az összegyűlt gyülekezetet. Azért gyűltünk össze, hogy ezt a békességet, amit a feltámadott kínál, megtaláljuk újra, vagy megtaláljuk, átéljük, tapasztaljuk. Ahogyan megkaptam a témát, egy békéltetés története, a címe ennek a Jónásról szóló sorozatnak, amiben most bekapcsolódunk, illetve folytatjuk ezen az estén. Tehát azt kívánom, hogy Jézusnak a békessége, minden értelmet meghaladó békessége érje el mindnyájunk szívét. Ezzel is köszöntöm a gyülekezetet Júdás leveléből ezzel a mondattal, irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő nevének legyen háladás, magasztalás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Imádkozzunk! Drága mennyei atyám, nem a magam irgalmas volt alapján jöttem hozzád, hanem csupán egyedül világos parancsod alapján, és mert így rendelted. Szeretett fiad Jézus Krisztus által mondottad nekem, hogy imádkozzak, és azt is megígérted, hogy aki kér, annak adatik. Ebben az igében hiszek, és engedelmeskedem, saját ígéretedre hivatkozom. Te ismered legjobban azt a bajt, ami engem szorongat, mint fal úgy vesz körül, és itt van a küszöbön. Nem tudom legyőzni, ha csak nem adsz hozzá erőt te magad. Ne nézd méltatlanságomat, hanem tedd, amit ígértél igédben. Uram, köszönjük, hogy együtt állhatunk meg most előtted, és együtt egy szívvel kérhetjük a csodát, szent lelked csodáját, az életet, amely nélküled nem létezik ezen a földön. Kérünk, hogy ígéreted szerint küldd el most a te lelkedet, és érintsd meg a mi szánkat, szívünket, lelkünket, hogy eljusson hozzánk tőled az élet, az igazi élet. Áldásodért könyörgünk, áld meg számunkra ezt az órát, amelyet a te nevedben töltünk együtt. A te igédre szeretnénk figyelni, de ezt is csak akkor tudjuk megtenni, ha te magad készítesz minket erre föl. Légy itt közöttünk, védj el minden tőlünk, ami elvonná a figyelmünket rólad, és ajándékozz meg minket szent jelenlétedben a te éltető igéddel. Jézus Krisztusért kérjük ezt tőled. Amen. Jónás próféta könyvének a 3. fejezete a ma estére kijelölt szakaszunk. Ezt olvasom. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd nekik azt a beszédet, amit én parancsolok neked. Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek, 3 napi járó földnyi volt. Elindult Jónás, és bement a városba 1 napi járásra, és így kiáltott. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, és a nagyoktól fogva a kicsinyekig mind zsákruhába öltöztek. Amikor eljutott ez a hír Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levette magáról királyi ruháját, zsákruhába öltözött, és a porba ült. Azután a király és a főurak parancsára kihirdették, és elrendelték Ninivében, ember és állat, ökör és juh semmit se kóstoljon, ne legeljen, vizet se igyon. Hanem öltözenek zsákruhába az emberek és az állatok, erősen kiáltsanak Istenhez, és térjen meg mindenki gonosz útjáról és az erőszakosságból, amelyet cselekszik. Ki tudja, talán felénk fordul Isten, és megengesztelődik. Lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, tehát a békesség a témánk ma este is, és sokkal több, mint téma. És hadd mondjam már most itt az elején a kulcsszót is, a mai estének a kulcsszavát, hátha, vagy talán, hátha, majd elérkezünk eddig a szóig, de most bevezetésül egy pár gondolatot csak arról hadd mondjak, hogy mennyire vágyik az ember szíve a békére, a békességre. Ez az, amire minden ember kivétel nélkül, kimondva vagy ki nem mondva, tudva vagy tudatlanul, de vágyik, békére vágyunk. Több segítséget is fogok használni a mai szolgálatban. Az egyik Babits Mihály, akitől idézek majd, a másik Túróci Zoltán püspöknek egy megjelent evangelizációra, erre majd rátérek, Balikó Zoltánnak egy ige hirdetése is kezembe volt, mikor készültem erre az alkalomra. Most Babits Mihállyal szeretném kezdeni, hát valószínű ismerjük jól az ő költeményét Jónásról. Először csak azt szeretném aláhúzni ennek a mondatnak az alátámasztásaként, hogy mennyire vágyik az ember a békére, a békességre. És tulajdonképpen a Jónás könyvének, amit Babits fogalmaz meg, nyilván a költő a saját látását, gondolatát is beleviszi egy költeménybe, mint ahogy egy alkotó művész is, majd rátérünk ezekre a képekre, amik itt vannak körülöttünk, ezek is segíteni fognak bennünket a gondolkodásban, az üzenet megértésében. Tehát most először Babits Mihálytól hadd idézzek, aki nagyon erősen aláhúzza azt, hogy a próféta Jónás semmi másra csak békére, békességre vágyik. Félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány és békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze. Aztán egy másik idézet. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek, még valahol, élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengyek és keserű medgyen, békében, s az Isten is elfeledje. Aztán ugye úgy folytatódik, hogy rá förmed a kormányos, hogy mit fecseksz itt erdőről, hol itt az erdő, majd kiteszünk, de nem erdőbe, hanem a tengerbe. És még egy mondat, én, Jónás, ki csak a békét szerettem, harci és pusztulás profétája lettem. Majd még visszatérünk ehhez a gondolathoz. Most tehát csak annyit, hogy mennyire vágyik a szívünk a békességre, és talán már ezek a sorok is felidézik bennünk azt, hogy mennyire szeretnék mi is olykor elfutni, elmenekülni a világtól. Igen, valamit csendes helyre, egy erdőbe, a sivatagba, vagy akárhova, csak ahol béke van, ahol nem ér el bennünket ennek a világnak a sokféle zaja, nyomorúsága, gondja, baja, békességre, csendre vágyik a szívünk. Békességre vágyunk, és mégis annyi békesség, annyi békétlenség van a világban, és körülöttünk, és valószínűleg bennünk is. Az édenkerti tragédia óta ez kíséri az életünket, a békétlenség, a nyugtalanság, a félelem. Ezek mind vele járói az életünknek. Jung írja valahol egy helyen, hogy amíg fiatalok vagyunk, amíg el nem jutunk az életünk nagyjából közepéig, addig félünk az élettől, hogy vajon minden rendben lesz, hogyan tudjuk majd megküzdeni azokat a küzdelmeket, amik egy fiatalnak a küzdelmei, félünk az élettől. Aztán, amikor átfordul a dolog, és túllépünk már az életünk felén, és egyre inkább közeledünk a befejezéshez, akkor meg a haláltól félünk. Akkor meg az a gondolat foglalkoztat, hogy lesz, mint lesz, milyen lesz a befejezés, jön-e valami nagy betegség, vagy hirtelen lesz még vége az egésznek. Épp ma mondta valaki, hogy milyen kár, hogy nem tudjuk. Mondtam, milyen jó, hogy nem tudjuk. Azt mondja, csak annyit szeretnék tudni, hogy nagyon hosszú ideig tart a betegség, hogy lesz-e majd betegség, vagy hirtelen ér véget. Tehát az ember az élete második felében egyre inkább kezd ezzel foglalkozni, hogy milyen lesz, hogy lesz. De mindkettőt, az élet kezdetét is, végét is, a félelem, a nyugtalanság, a bizonytalanság, a békétlenség határozza meg, pedig annyira vágyunk a békére. Ez vele járója sajnos az életünknek. És hát az ember keresi a megoldásokat. Van, aki wellness hétvégére megy, csak azért, hogy egy pici nyugalom, kikapcsolódás, béke legyen. Milyen jó, hogy mi nem oda mentünk most, hanem itt vagyunk ezen a csendes héten, ahol Isten valóban az igazi békét akarja nekünk kínálni, adni. A mindig megmaradó, elvehetetlen, zavartalan békességet, és ezt keressük most itt, ezen a héten, úgy gondolom. Miért nincs békesség? Kicsit időzzünk el ennél a kérdésnél. Méghozzá sokszor nincs békesség azok életében sem, akik erősen úgy érzik, hogy ők az Úrhoz tartoznak, és együtt járnak az Istennel, de mégiscsak jönnek békétlen, nyugtalan, zűrösebb időszakok. Miért nincs békesség? És most nem a külső körülményekre gondolok itt, hanem arra gondolok, hogy mi az, ami megzavarja, és most Jónás könyvére figyelve próbáljuk ezt együtt átgondolni, hogy mi az, ami megzavarja a békességünket. Mik az akadályai annak, hogy megszülessen a mindig megmaradó, elvehetetlen, zavartalan békesség bennünk. Én azt gondolom, akik itt együtt vagyunk, mindnyájan átéltük azt, hogy vannak valóban csodás pillanatok az életünkben, amikor tényleg úgy uralkodik el rajtunk a békesség, hogy magunk is megdöbbenünk ezen. Én úgy tapasztaltam, hogy sokszor éppen nagyon nehéz helyzetekben, krízis pillanatokban egyszer csak jön az Isten békessége. Nemrégiben éppen a sógornőmet kellett a sürgősségére vinni mentővel, És akkor éltem át, amit már nagyon sokszor átéltem, hogy ilyen helyzetben, amikor érthető lenne a kétségbeesés, a félelem, a nyugtalanság, az Isten megajándékoz valami érthetetlen, a helyzetből érthetetlen, minden értelmet meghaladó békességgel. Tehát vannak ilyen pillanatok, de lehet, hogy ezek csak kinél ritkábban, kinél sűrűbben, de ezek olyan rendkívüli, csodás pillanatok. De ezektől eltekintve sokszor az ellenkezőjét is megéljük sajnos, a nyugtalanságot, a békétlenséget. Mi lehet ennek az oka a mi életünkben? Hát Jónás könyvéből erre nézve is kapunk néhány választ, és most így vizsgáljuk meg magunkat őszintén. Az első, ami nyugtalanná teheti az embert, és oka lehet a békétlenségnek, hogy nem ott vagyok, ahol lennem kellene. Mint ahogy Jónás sem ott volt abban a pillanatban, amikor hajóra szállt. Talán olyan úton indultam el, ami ellenkező irányba visz. Talán menekülök valamilyen feladat, küldetés elől, éppen úgy, mint Jónás. Az első, amit megérthetünk itt, hogy nincs addig békesség, amíg az ember nincs azon a helyen, ahova Isten őt rendelte, ahova őt Isten állítani szeretné. Ez lehet az egyik oka a békétlenségnek. És most szeretném idézni azt a könyvet, amiről beszéltem az elején, Turóci Zoltán, Pap az ébredés ellen című könyve, ami eredetileg nem is könyv volt, hanem 1943-ban tartott ő egy lelkész evangelizációt, és aztán Pap az ébredés ellen címmel ez egy könyv formájában is megjelent, és ő azt írja ezzel kapcsolatban. Aki nem tartja szem előtt, hogy csak oda szabad mennie, ahová Isten küldi, két hibába esik bele. Vagy a tétlenség, vagy a túlságos elfoglaltság bűnébe. A tétlenség bűnébe rendszerint úgy esik bele az ember, hogy körül határolja magának, mi az, ami rátartozik, mi az, ami nem. Maga állapítja meg a feladatait, lehetőleg minél kényelmesebben. Ugye hallottuk itt a Babics versben is, hogy mi közöm nekem a világ bűnéhez, az Isten dolga, nem az enyém. Tehát, ha nem Istentől kapjuk meg a helyünket, a feladatainkat, hanem magunk gondoljuk át, hogy mi az, amit meghatározunk magunknak, akkor egyszer csak már nem teszünk semmit, vagy legalábbis nagyon kényelmesen rendezzük be az életünket. Így folytatódik az idézet. Ezzel menti magát, amikor mások problémájával szembe találkozik. Ez nem az én dolgom, nem rám tartozik, nem árthatom bele magamat, stb. Mi közöm nekem a világ bűnéhez, ugye hallottuk Babicstól. A másik veszedelem, és elképzelhető, hogy a hívő emberre inkább ez jellemző, a túlságos elfoglaltság bűne. Tiszteletre méltó, hogy mindenért, mindenkiért felelősséget éreznek, mindenkinek a gondját, baját azonnal meg akarják oldani, de lehet, hogy ezzel agyon gyötrik saját magukat és családjukat. Hát azt hiszem, lelkészek is sokszor találkoznak ezzel. Én is ebbe estem bele, azt hiszem, legtöbbször a lelkészi szolgálatom alatt, és a bátyám mindig fékezett, és mondta, hogy vedd már észre, hogy az Isten nem rabszolga hajcsár, aki addig hajtja a lovait, még bele nem döglenek. Hát gondold már át, hogy mi az, amit tényleg az Isten bízott rád, és mi az, amit te válasz magadra, pedig egyáltalán nem is a te dolgod lenne. Nos, nem egyszer érzem én is úgy magam, mint Jónás. Jónás vagyok én is sokszor, engedetlen. És legtöbbször erre csak utána jövök rá, hogy menni akarok valahova, ahova nem is az Isten küldött. Föl akarok valamit vállalni, ami pedig nem az Istentől van. És oda pedig nem akarok menni, mert lehet, hogy kényelmetlen, vagy kellemetlen, vagy nehéz lenne, ahova az Isten küld. Tehát ez a jónási magatartás, ez fölismerhető bennem is, és talán másban is. Mostani alkalom mindnyájunknak segíthet abban, hogy egy kicsit ezt átgondoljuk, ezt a kérdést, hogy ott vagyok, ahol az Isten látni akar engem, a helyemen vagyok, minden rendben van-e ezzel. Aztán a másik, lehet, hogy az időzítéssel van a baj. Nem akarok menni akkor, amikor az Isten küld. Nem akkor akarok menni. Türelmetlen vagyok. Nem várom meg, hogy ő bízza rám azt a feladatot, hanem úgy érzem, hogy nekem most ezt rögtön meg kell oldanom. Rögtön tennem kell itt valamit. Most Luthert hadd idézzem. Ő a harmadik fejezet első verséhez ezt írja. Ez azért iratott meg, hogy megtanuljuk, mennyire nem szabad semmit sem vállalni Isten igéje és parancsa nélkül. Ugye itt a harmadik fejezet első vers így szól, hogy másodszor is szólt az Úr Jónásnak, hogy menj. Na most ebben van egy nagy figyelmeztetés, így folytatja Luther, mert Istennek első parancsa Jónás engedetlensége által hatálytalanná vált. Ezért, ha Isten nem adott volna új parancsot, Jónás nem tudta volna, hogy meg kell-e tennie. Sőt, úgy történt volna vele, mint Izrael gyermekeivel, akik először nem akartak harcolni Isten parancsára, azután azonban maguktól akartak, és csúfos vereséget szenvedtek. Talán ismerős ez a történet nekünk, amire itt Luther hivatkozik, ott áll már a nép az ígéret földjénél, a kébek jelentik, hogy Kánaán teljel mézzel folyó ország, de azt is hozzáteszik, hogy de viszont óriások laknak ott, és úgyis végünk, nem tudjuk őket legyőzni, minek is jöttünk ide, maradtunk volna Egyiptomban, és kezdődik az zúgolódás, tehát Isten harcba küldi őket, hiába a két kém, aki hűséges maradt az Istenhez, és biztatta őket, hogy de hát az Isten eddig is velünk volt, majd most is segít, nem hallgatnak rájuk, majdnem megkövezik ott Mózest, és ebben a helyzetben ugye az van benne, hogy Isten küldi őket, ők azt mondják, nem megyünk, mert hát félnek, meggyávulnak. És utána aztán jobb belátásra térnek, és akkor mivel ugye elhangzik a büntetés, az engedetlenség miatt, utána azt mondják, na hát akkor menjünk, harcoljunk. És akkor figyelmezteti őket Mózes, hogy állj, hát most nem mondta az Isten, nem menj, de mi csak megyünk. És aztán csúfos vereséget szenvednek. Tehát mi itt a probléma? Hogy nem várjuk meg esetleg az Isten parancsát, nem akkor megyünk, amikor az Istentől erre világos útmutatást kapunk. Na most a kérdés ez, nyilván a következő kérdés az lenne, hogy de hát honnan tudjuk? Tehát oda menni, ahova Isten küld, és akkor, amikor Isten küld, ez jó, de honnan tudjuk meg, hogy most valami az Isten útja-e a számunkra, hogy tényleg Isten küld-e minket, vagy nem? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, évszázadokig el lehetne erről gondolkodni, meg vitatkozni, ahogy tették is. Na most van, aki erre azt mondja, hogy hát a körülményekből. Ugye a körülményeken keresztül Isten megmutathatja nekünk, hogy mi az ő akarata, mit szeretne ő velünk elérni, de itt most megint egy nagy figyelmeztetés van Jónás könyvében. Lehetséges, hogy ez így van, tehát adhat az Isten elénk egy nyitott ajtót. Ez megtörténhet. De önmagában ez még nem elég. Mert nem mindig oda küld az Isten, ahol látszólag egy alkalom kínálkozik. Ugye Jónás elmegy, hogy hajóra szálljon, a sátán is adhat elénk nyitott ajtót. Erre nagyon vigyázunk. Éppen talál Joppéban egy hajót, éppen van még hely a hajón, éppen fölveszik őt, éppen szépen elindul, úgy tűnhet, hogy hát az Isten sincs ellene annak, hogy én most erre menjek. Pedig egyértelműen kiderül, hogy ezt a nyitott ajtót, ezt a sátán adta elé. Tehát igen, a körülmények, de azért még ennél többre is szükség van, amikor az Isten vezetését szeretnénk megérteni. Olvastam egy keresztény könyvben, ami a fiatalok pályaválasztásával, vagy az útirányával foglalkozott, hogy hát merre is menjünk, mit is csináljunk, és azt írja ez a könyv, hogy hát nagyon egyszerű, csak figyeld magadat, amihez kedved van, ami neked tetszik, amire úgy érzed, hogy te alkalmas vagy, amihez értesz, amiben nem érzed rosszul magad, mert hát Isten nem olyan kegyetlen, hogy oda küldjön téged, ahol rosszul érzed magad, hát nyilvánvaló, ami neked tetszik, azt csináld. Na most, hát ez is egy veszélyes látás, lehet, hogy van ebben igazság, mikor az ember a pályaválasztáson gondolkodik tényleg, amire Isten engem képessé tett, meg adott adottságot, de nem minden esetben így van ez. Hát ez megint csak ugye Jónás történetéből látszik, hogy nem mindig egyezik az én vágyam, kívánságom az Isten akaratával. Lehet, hogy éppen keresztezi az Isten akaratát. Tehát nem szabad túlságosan arra hagyatkozni, hogy nekem mi esik jól, vagy mi kedves, mert sokszor éppen oda küld Isten, ami nehéz, mint ahogy Jónást is küldte. De hát akkor mit csináljunk? Hogyan tudjuk meg az Isten akaratát? Én úgy érzem, erre egyetlen egy válasz van. Csak az Istennel való állandó napi kapcsolatból lehet megtudni azt, hogy az Isten engem hova akar vezetni, hol akar látni, mikor akar küldeni. Tehát ez nem egy egyszeres mindenkorra elintézett kérdés, hanem naponként odaállni az Isten elé azzal a kérdéssel, hogy Uram, ma mit akarsz? Ma merre vezetsz? Ma mi az én feladatom? Ugye? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez csak a naponkénti Istenre figyelés, imádság, elmélyült igeolvasás által lehet igazán megtudni. Így is történhet tévedés, de azt az Isten irgalma megbocsátja, viszont ha így figyelünk naponként rá, akkor kevésbé fogunk eltévedni. Nos, a békétlenség okai között még egyet szeretnék említeni. Az is lehet, hogy nem merem vállalni a konfliktus helyzetet. Hogy a békesség kedvéért lemondok arról, hogy fölvállaljak egy olyan helyzetet, amit pedig Isten lehet, hogy elvárna tőlem. Tehát lehet, hogy van valaki, akinek szólni kellene, csak senki nem mer szólni, ugye? Lehet, hogy valamit meg kellene mondanom, de nem merem. Jobb a békesség, inkább csendben maradok. Talán rossz úton jár, talán figyelmeztetni kellene őt valakinek, hogy vigyázzon, mert hova visz ez az út. Segítene, hogyha valaki megmerné mondani, de én hallgatok a békesség kedvéért. Azt gondolom, az evangéliumról bátrabban merünk beszélni, mint hogy időnként, amikor pedig talán Isten azt bízná ránk, a törvény szavát is egyszer-egyszer kimondanánk. Nos, ezek a dolgok, és hát persze sok minden más, ami megzavarhatná a békességünket, de most ezeket gondoljuk át. Ugye összegezve egyetlen mondat Babicstól idézem megint, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ezt jegyezzük meg. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Egy darabig az ember lehet, hogy próbálkozik, meg keres más utakat, módokat, lehetőséget, de ebből csak vihar, lelki vihar, békétlenség születik. Úgyis oda kell menni, ahová Isten küld. Nos, a következő kérdés hadd legyen az, hogy hogyan lehet mindezek ellenére békességre jutni? Mi az, ami rajtunk múlik? Mi az, amit mi tehetünk? Mi a mi emberi részünk ebben? A békességhez egyetlen egy út vezet. Ez az út pedig a bűnbánaton, a megtérésen, az Isten elé való odaboruláson keresztül vezet. Valami bámulatos, fergeteges az a megtérés, ami itt Ninivében történik. Az ember csak csodálkozik rajta, megrendítő, hogy egy egész város elindul a bűnbánat útján. Elkezdődik kint a külvárosban, a város szélén, aztán tovább terjed, és eljut végül a palotáig, a király udvaráig, a főemberekig. Lélegzett elállító. Alig van hasonló eset a Bibliában. Minden utca, minden ház, a legkisebb kunyhótól, a legszebb palotáig, minden embertől, állatig, minden, ami csak létezett a városban, együtt áll oda az Isten elé bűnbánattal. És ez az egyetlen reménység, hát ha megkönnyörül az Isten, és majd elérkezünk ehhez a szóhoz, ami a kulcs szava ennek az igének. Talán, hát ha mégis van remény, hát ha megbocsát az Isten, hát ha irgalmasabb, és mégsem kell elpusztulnunk. bárcsak adna Isten ma is ilyen ébredést ennek a világnak, hogy lennének egyre többen olyanok, akik így állnak oda az Isten elé, bűnbánattal, alázattal, könyörögve, kiáltva, ennek a pusztuló világnak az összes nyomorúsága láttán. Utaért tehát a megtérés egészen a királyig. A király leveti az ünnepi ruháját, így is mondhatjuk, leteszi a koronáját, és ő is bűnbánatot tart. Leteszi az összes ékességét, a szép ruhát, ami fölé emeli őt a többi embernek. Fölveszi a zsákruhát. Ezzel a zsákruhával kifejezi, hogy ő is bűnbánatot tart. Aztán hamut szór a fejére, hamuba ül. Ez a hamu, a por kifejezi azt, hogy én semmit sem érdemlek, semmire sem vagyok méltó, nem vagyok más, csak egy rakás hamu, szemét, így is mondhatnánk. Tehát minden hatalmammal, tudásommal, pénzemmel, előnyömmel, egész életemmel ezt jelenti az igazi bűnbánat. Nem érek többet, mint egy rakás hamu. Mert amikor az Isten igéje igazán felcsendül, akkor ébredés támad. És ez gyűrűzik tovább, nincs megállás, nem csak a király teszi le az ünnepi ruháját, hanem az egész kormányzó testület együtt, közösen adja ki ezt a parancsot, hogy innentől fogva még az állatokra is terítsék rá azt a zsákruhát, tűnjön el minden különbség, szép fiatal lányok, vegyék fel azt az ócska zsákot, ugyanúgy, mint idősek is, öregek, gazdagok, szegények, minden különbség tűnjön el, nincs más, mint a bűnbánat. Még az állatok is álljanak oda így Isten elé, mert az egész világ bűnös, az egész világ elveszett az Isten előtt. És ezzel fejezik be, ugye kiadják a parancsot, hogy senki egy falatot ne egyen, egy kortyot ne igyon, istállóban vagy határban, ne legeltessen, jószágot ne etessen, itasson, az éhségtől elgyötört állatok is, szomjúságtól elgyötörve bőgjenek az égre együtt, hát ha megkönnyörül az Isten. Hát ha megbocsát, hát ha nagyobb az ő irgalma és szeretete, mint a haragja, hát ha, talán, majd fogjuk látni, hogy Jónásnak ez nem annyira tetszik, nagyobb az Isten irgalma, mint a niniveiek bűne, és nagyon, mint amit Jónás el tudna viselni, vagy ami tetszene neki. Tehát nincs más út, egyetlen út a megmaradásra. Alázatos, összetört szívvel, bűnbánattal odaállni az Isten elé. Valami leírhatatlan, elképzelhetetlen nagy csoda ez, ami Ninivében történik, ez a megújulás. És most kicsit egy kérdésre álljunk itt meg. Nem lehetséges az, hogy mi még nem tettük le igazán a koronát? Vagy legalább időnként visszavesszük, hogy az az én, az időnként még visszamászik a trónra, akkor is, ha már letettük, ha már átadtuk az életünket az Istennek, de nem lehet, hogy időnként mégis újra olyan nagynak, fontosnak érezzük magunkat. Minden embert, minket is meg akar Isten békéltetni magával, de ehhez bűnbánatra, megtérésre van szükség, naponként, nekünk is, újra meg újra. És akik mi ezt már átéltünk, együtt könyöröghetünk azokért, akik még nem élték át, akik még távol vannak ettől. És így érkezünk el ehhez a hátha kifejezéshez. Hátha, vagy talán kétszer is szerepel Jónás könyvében az első fejezetben erről talán már szó volt. A kormányos az, aki oda megy Jónáshoz, és felrázza őt álmából, és ezt mondja, első fejezet, 6. vers. De hozzáméne a kormányos mester, és mondta neki, mi lehet te nagy alvó, kelj felcs, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. És aztán itt a mostani harmadik fejezetben, hogy a király parancsára kihirdetik a bőtöt, ki tudja, talán, mondhatjuk így is, hátha visszatér, és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. Luther így magyarázza ezt a verset. Első hallása úgy tűnik ez, mintha kételkedés volna, pedig nem az. Mert ha az volna, akkor nem csinálná azt, amit csinál. Itt inkább arról van szó, hogy az igazi bűnbánó szív félelemmel és rettegéssel harcol a király szívében. Még nem győzött egészen a hit, ezért beszél úgy, mintha bizonytalan volna, de már nem tud győzni a kétségbeesés. Azért cselekszik úgy, mint aki hitében a nem látott dolgok reménységét biztosra veszi. Tehát ez a hátha, ez a talán azt mutatja, hogy az ember szívében dúl a harc, de ebben a küzdelemben azért felcsillan a reménység, és milyen nagy dolog ez, hogy még azok a pogány hajósok is, ott, amikor hányódnak a viharban, meg a király is, hordozza a szívében ezt a reménységet, pedig pogány emberek, hogy hát ha az az Isten, az mégiscsak megkönnyörül, az mégiscsak megbocsát. Ezek a pogány emberek remélik, hogy Isten hát ha irgalmasabb annál, hogy elpusztítsa őket. És a megtérésnek talán ez az első lépés, hogy a remény elkezd éledni az ember szívében, hogy hát ha megkönnyörül az Isten, hát ha győz a szeretete az ő teljesen jogos haragja ítélete felett. És számomra itt az evangélium az egyik ebben a történetben, hogy úgy gondolom Jézus halála és feltámadása óta nekünk már nem kell ezt mondani, hogy hátha megkönnyörül az Isten. Már nem vagyunk ennyire bizonytalanok ebben, hanem mi már tudhatjuk, hogy az ő haragjánál, ítéleténél nagyobb a szeretete, a kegyelme, az irgalma. És tudhatjuk, hogy az Isten mindig, nem csak hátha, mindig megkönnyörül a megtérő bűnösön. Alig várja, hogy irgalmazhasson, megmentessen, és mindenkit meg akar menteni, de ez majd a holnapi napnak az üzenete lesz. Tehát a hátha. Azt már nem kell ebben az összefüggésben mondanunk. De van a Szentírásban egy kifejezés, a Timóteushoz írt második levélben, szintén ott van a hátha, azt viszont nagy reménységgel mondhatjuk ki mi is. Második Timóteusi levél, második rész, 24 és 25. verse. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanítása alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát ez a hát, ha ott lehet a szívünkben ennek a reménysége, minden olyan helyzetben, amikor azokért küzdünk, imádkozunk, harcolunk, akik még nem az Istenéi. Hát, ha az Isten nekik is megadja egyszer, hogy rátaláljanak. Nos, Jónás könyve befejezetlen könyv, nekünk kell befejezni azzal, amit magunkkal viszünk, és biztos lesz még erről sok szó, ami számunkra személy szerint életté válik, ahogyan Jónás története a miénk lesz. Nekem egy szó ebből a fejezetből felragyogott, amit magammal viszek, és ezt szeretném még megosztani. Ez az egy szó az, hogy másodszor. Ugye így kezdődik a fejezet, hogy mondta Isten másodszor is. Lőn az Úr szava Jónáshoz másodszor is mondván. Számomra ez nagyon nagy evangélium, mert olyan sokszor fáj az, amit tettem, de hát nem lett volna szabad, vagy nem kellett volna megtenni, de talán még többször éget az, amit nem tettem meg, amit elmulasztottam, pedig kellett volna. És nincs annál nagyobb megnyugvás, vigasztalás és öröm, mint amikor Isten ad egy második lehetőséget. Tehát mondjuk újra találkozom azzal az emberrel, vagy kapok lehetőséget arra, hogy amit elmulasztottam, amit nem tettem, nem mondtam, azt megtegyem. Ez a másodszor, Isten másodszor is elmondja, hogy tedd meg, menj és tedd, és ez nagyon nagy ajándék. Edisonnak a neve ismerős, ugye azt szokták mondani, ő az, aki föltalálta a villanyégőt, más kérdés, hogy most már ezt vitatják, meg azt mondják, hogy más, meg nem úgy volt, de most induljunk ki ebből, hogy Edison tehát az első villanyégő feltalálója, egy nagy tömeget gyűjtött össze, hogy bemutassa nekik az égőt, és egy kisfiúra bízta, hogy egy párnán vigye föl ezt az égőt a pódiumra. És amikor a kisfiú elindult vele, megbotlott, lejtette és összetörte a világ első villanyégőjét. És akkor a nagy tudós nem csinált ebből nagy gondot, hanem azt mondta, jó, 2 hét múlva jöjjenek megint vissza, és akkor fogok majd valamit mutatni. És eltelt a 2 hét, és jött megint a bemutatás nagy pillanata, és ugyanarra a kisfiúra bízta rá, hogy vigye föl az égőt. És ezúttal most sikerült neki szerencsésen fölérni a pódiumra, és bemutathatta Edison a villanyégőt a tomboló, újjongó tömeg szeme láttára, akik nem csak azért tomboltak és ünnepeltek, amit láttak a villanyégőn, hanem azért is, hogy ez a kisfiú kapott egy második esélyt, hogy ugyanarra a gyerekre bízta rá is Edison ezt a feladatot. Ő tudta, ugye egy feltaláló tudta, hogy mit jelent újra kezdeni, amikor valami nem sikerül. Most befejezésül, vagy végül remélem nem nagyon fárasztottam ebben nagy melegben a kedves testvéreket, a képekre szeretnék rátérni. Hoztam néhány képet, és ezzel kapcsolatban most az első 2 képről szeretnék beszélni, aztán majd holnap még a ha Isten éltet bennünket, még a többieket is átgondolhatjuk, addig pedig itt marad, és az a kérésem, hogy nézegessük ezeket egy kicsit, gondolkozzunk el rajta, figyeljük meg, hogy mi az, amit Isten nekünk ezen keresztül talán üzenni akar, hogyan akarja a mi életünket megújítani. A kiindulás a képekhez az, hogy egy James Limburg nevű ember, a Minnesota-i Luther szemináriumnak az ószövetségi professzora, elkezdte gyűjteni azokat a képeket, műalkotásokat, amik Jónás történetéhez kapcsolódnak, egészen a 3. századtól a 20. századig, mert felfedezte, hogy a művészek, és hát ezért hivatkoztam ugye Jónás könyvére is, de a képzőművészetben is így van ez, hogy a művészek sokszor észrevesznek valamit, amit talán a teológusok első látással nem is gondolnak, vagy nem vesznek észre. Tehát ezeket próbálta ő összegyűjteni és szemléltetni, aztán egy egész könyvet, egy kommentárt írt arról, hogy ezek a művészek hogyan látják Jónás történetét. Hát egyetlen mondatban összefoglalva azt mondhatnánk, hogy ezek az alkotások, úgy, mint Jónás könyve, a húsvét öröm üzenetét közvetítik a számunkra. Elénk tárják Jézus útját a szenvedésen, a halálon át, a feltámadásig, az új élet születéséig. Hát nem tudom, hogy elhangzott-e már tegnap a Máté evangéliumából az a részlet, amikor Jézus a saját halálát és feltámadását ugye Jónással összeköti, elolvasnám, az se baj, ha hallottuk már, megismerjük, hogy a farizeusok jelt kívánnak Jézustól, és ő azt mondja, ez a gonosz és parázna nemzetség jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás proféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében, 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Isten arra vágyik, hogy nekünk új életet ajándékozzon, és ez fejeződik ki ezekben a képekben. Aki összeállította ezt a gyűjteményt, 5 témát jelölt meg, ezek föl is vannak írva a képeken. Na most az 5 téma közül az első 2 szeretném megemlíteni. Az első, amit itt az első képen látunk, és érdemes majd közelebbről megnézni, ez a kérdés, hogy a hal, milyen szerepe van a halnak? A hal az egy sír, vagy pedig egy anyaméh, amelyből új élet születik. Na most van, aki a halat úgy festi le, és majd itt is van az ábrázolások között olyan, hogy olyan félelmetes, gonosz arca van a halnak, rettentes, hegyes fogak, meg ijesztő, meg minden. És ez a kép azért, ez a két kép azért különleges, az egyik egy eszkimó művésznek a képe, mert egészen másként gondol arra a halra, ami elnyelte Jónást. Ugye az első kép nagyon érdekes, Jónást magzati pozícióban ábrázolja, mint egy magzat, ott úgy összegömbölyödve, tekint a halnak a szája felé, vár a szabadulásra. Egy dolgot tehet, amit a magzat az anyaméhbe, hogy vár. És lesi, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor megszabadulhat. Tehát Jónás itt egy dolgot tehet, hogy vár a kegyelemnek, a szabadulásnak a jelére, mert hiszi, hogy az imádságai révén kiszabadítja őt Isten ebből a sírjából, a halgyomrából. Na most ez a kép, és így vigyük magunkkal ezt gondolatba, kitartást, erőt akar azoknak sugalni, akik várják, hogy Isten nekik valami új kezdetet ajándékozzon. Erre hozhatunk példákat, például ott van egy asszony, aki elveszítette a férjét, és ezzel mint egy összeomlik az élete, az addigi élete tulajdonképpen halálba adatik, mert annak vége, az úgy nincs tovább. Valami újnak kell kezdődnie. Vagy valaki lemond a jól fizető állásáról, mert az a lelkét pusztítja. És nem tudja, hogy lesz-e munkája, nem lesz, hogy lesz, de azt nem csinálja tovább. Vagy valaki vár egy súlyos műtétre, és nem tudja, hogy hogy fog alakulni, mi lesz a folytatás. Most ezekben a helyzetekben mind ugyanaz történik, hogy az ember ott van egy bizonytalanságban, egy rettentő sötétségben, és ezek a hosszú várakozással teli napok, amik ezt a bizonytalanságot jellemzik, ezek tulajdonképpen valamilyen formában azt jelentik, hogy meg kell halnia a réginek, hogy az ember szinte elnyeli a sötétség, a kétségbeesés, a megadás, de van egy másik lehetőség, és ezt akarja a kép kifejezni, hogy még ebben a helyzetben is, a sötétben is, a félelemben, a bizonytalanságban is várni, és ez a várakozás, ez valami aktív várakozást jelent, várni a kegyelem jeleire, figyelni azokra a jelekre, amiket Isten küld. És ez a várakozás, ami ilyen reménységgel telik meg, ez megmentheti az embert ilyen helyzetekben. Új életre vár az ember, ami majd Isten munkája révén a pusztulás hamuiból végbe mehet, megszületik. Aztán már csak igyekszem röviden, az eszkimó művész, aminek a szintén a hal gyomrában olyan nyugodtan, békésen várakozik Jónás arra, hogy onnan kiszabaduljon. Vagy Chagallnak ez a következő két képe van ott, és ott úgy látszik, hogy a hal az, ami Jónást kimenti a káoszból, és olyan kényelmesen, nyugodtan utazik ő a hal gyomrában, mintha barátságosan társalogna vele. Nem harcol a sötétséggel, mert tudja, hogy azon át kell esni, hogy azon végig kell menni, hanem türelemmel várja, hogy majd vége legyen. Az új élet születését nem lehet sietetni, nem lehet kikényszeríteni, az egyedül Istentől jön. Aztán a következő képen, ugye, hát erről tegnap volt szó, nyilván Jónás imádkozik a hal gyomrában, attól fél, hogy többé nem fogja érezni azt az örömöt, amit az Isten közelsége jelent, és könyörög a szabadulásért. Ő átment a halálból az életbe, de ez az átmenet, ez a megtérés, ez változást is jelent. Tehát az egyik ilyen alapvető változás, és ezt is mondhatjuk megtérésnek, nem csak a bűnbánatot, hogy úgy változik meg az embernek a gondolkodás módja, a látása, az a szemüveg, amit visel, úgy változik meg, hogy azt a teljesen reménytelen, pusztító, sötét, nehéz helyzetet, azt már nem úgy tekintjük, mint ami minket el fog pusztítani, hanem úgy nézünk rá, hogy ott Isten munkálkodik, ott Isten új életet fog előhozni, ott Isten szabadulást készít számunkra, ott valami van, valami ajándék, amit Isten nekünk akar adni. A sötétség egy olyan hely, ahol Isten az új életet munkálja. Ez is megtérés, amikor már nem a félelem, nem az aggódás, nem a kétségbeesés az Úr a szívünkben, hanem a remény szemével tudunk nézni, a remény szemével látjuk ezt a világot, és a magunk életét is benne. Ami nem egy olyan hurrá optimizmus, hogy hát azok a rossz dolgok, amiktől félünk, azok biztos nem fognak megtörténni. Dehogy nem, lehet, hogy meg fognak történni. De ami biztos, hogy az Isten ott azokban velünk lesz, mellettünk lesz, és a kegyelmét meg fogjuk tapasztalni. És ez a fontos. Hát elnézést kérek, hogyha túl sokáig vettem igénybe figyelmüket, én ezt kaptam, hogy ezt adjam itt tovább ma este, és kérem Istent, hogy a hallottak munkálkodjanak a lelkünkben, és vezessenek tovább minket, és holnap, ma ugye az emberi oldalról volt szó, holnap fogunk az Isten szabadításáról, az új élet születéséről hallani, és addig hát meditálhatunk ezeken a képeken is. Csendesedjünk el imádságban. Ó, Urunk Istenünk, olyan kegyelmes vagy hozzánk. Ahogy a niniveiek kaptak 40 nap kegyelmi időt, mi is kapunk, és kaptunk már, hányszor kaptunk új meg új lehetőséget arra, hogy hozzád forduljunk, hozzád meneküljünk. Nincs is nekünk más a szükségünk, Urunk, csak hogy benned legyünk, és hogy te bennünk légy. Köszönjük, hogy te ismered a nyugtalan emberi szívet, a félelmeinket, az aggodalmainkat, az utat, amit meg kell járnunk. És mellettünk vagy, velünk vagy, békességet akarsz és tudsz nekünk ajándékozni. Uram, kérjük tőled ma is újra ezt a békességet. Védj el a szívünkből minden félelmet, aggodalmat, nyugtalanságot, és ébreszt bennünk a reményt, hogy még ha sötét vagy, nehéz is az út, te ott vagy velünk, és munkálkodsz azon keresztül, és életet készítettél mindnyájunk számára, itt ezen a földön is, amíg időnk tart, amíg te azt jónak látod, egykor pedig majd te nálad az örökké valóságban. Ezért magasztalunk téged, hogy ott, oda át, már végképpen miénk lehet majd az elvehetetlen, mindig megmaradó örök békesség. Dicsőség neked ezért, Urunk, élet teremtője és megtartója. Hiszünk benned, bízunk benned, szeretünk téged, és veled szeretnénk folytatni az utunkat. Segíts kérünk minket ebben. Tied legyen a dicsőség, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, most és mindörökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
A szívemet átadom én, ezt az éneket fogjuk énekelni. Azt mondta a lelkésznő, hogy az emberi oldalról volt szó. Az emberi oldalról sem lehet az isteni oldal nélkül beszélni, és ami engem nagyon szíven ütött, hogy mindenki kapott esélyt. A niniveiek 40 napot a megtérésre, Jónás meg egy második esélyt, hogy menjen és hirdesse azt, amit az Isten rábízott, és milyen kegyelmes a mi Istenünk, hogy nekünk is adja a 40 napot, vagy a második, vagy a sokadik esélyt arra, hogy átadjuk a szívünket, hogy tegyük azt, amit ő vár el tőlünk, és ott legyünk, ahol lennünk kell. Így énekeljük most az éneket. Hálásan köszönjük Istennek a ma esti szolgálatot is, és azt, hogy az ő szolgája, Ferenczi Erzsébet lelkésznő, igent mondott a hívásra, és arra, hogy átadja azt, amit Isten rábízott. Én az elején szerettem volna az ő bemutatkozását kérni, de azt mondta, hogy nem azzal szeretné kezdeni, hogy ő kicsoda, hanem ő először szeretné átadni azt, amit az Isten rábízott, de mondtam, hogy a bemutatkozást viszont azért szeretnénk kérni, hogy egy kicsit az életéről és a szolgálatáról halljunk, úgyhogy így most akkor fogadjuk szeretettel a bemutatkozást.
Hát talán azzal kezdeném, hogy lelkész családban születtem. Hárman vagyunk testvérek, édesapám lelkész volt, édesanyám pedig misszióiskolába járt, abba az iskolába, ami mindössze 4 évig tartott, mert az államosítással, illetve hát a háború végén lezárult annak a lehetősége, hogy ők külföldre menjenek. Ő mindig Afrikába szeretett volna menni, és egész életében erre készült. Édesapám volt a misszióiskola igazgatója, és aztán, hát mikor vége lett ugye ennek a lehetőségnek, akkor megkérte a kezét. És hát egész életükben, ezt azért is mondom el, mert édesanyámat mindig az fűtötte az utolsó pillanatáig, a mi édesapámat is, hogy továbbadják az üzenetet. Tehát tőlünk nem mehetett el, mikor már édesanyám nagyon beteg volt, nem mehetett el úgy a nővér, aki jött őt gondozni, hogy föl nem mondta volna János 3.16-ot, amit ő neki minden nap elmondott. Tehát minden lehetőséget felhasználtak arra, hogy továbbadják az üzenetet. Ugye hárman voltunk testvérek, vagy vagyunk testvérek, Isten kegyelméből még mind megvagyunk. Csak hát az életünk úgy alakult, hogy hát a kommunizmus idején, ezt nem szeretném, vagy nem is kell részletezni, mind a hárman teológiát tanultunk, a bátyám el is kezdte a lelkészi szolgálatot, de lehetetlenné vált a Viharsarokban, ott Mezőberényben az ő szolgálata. Kiment Németországba, ekkor az öcsémet az utolsó év előtt kitették a teológiáról, én már éppen akkor végeztem. Szóval a lényeg az, hogy hármunk közül én maradtam a lelkészi szolgálatban, bár hát a bátyám még szolgált egy darabig, de hát az öcsém nem tudta már befejezni a teológiát. Mind a hármunk teológiára menetelét ellenezte erősen édesapám, éppen az akkori helyzetben, de különösen nekem mondta azt, hogy hát te aztán tényleg nem mehetsz, mert hát a nőknek milyen a helyzete, meg minden, de hát az Isten úgy alakította az életemet, hogy mégiscsak lelkészi szolgálatba állhattam. Hát ugye annak idején még csak úgy, hogy kisasztal mögött, és az oltárhoz nem volt szabad fölmenni, meg hasonló megalázó helyzetek voltak. De hát aztán ugye mégis felszenteltek engem is, és Isten kegyelméből így szolgálhattam egészen 2020-ig. A több gyülekezetben, Kelenföldön is voltam egy ideig, aztán Lovászpatonán, aztán az utolsó 6 év volt számomra a talán kedvesebb ajándéka Istennek, amikor a felvidéki gyülekezetekben szolgálhattam missziós lelkészként, és ott különleges élmény vagy tapasztalat volt számomra az, ami már sokszor itthon nem mindig adatott meg, hogy az ember sokszor látta a közömbösséget, meg a gyülekezetek megerőtlenedését. Ott viszont, hát ott is persze pici gyülekezetekről van szó, felvidéken két olyan magyar gyülekezet van, ami kifejezetten magyar, a Sajógömöri és a Gömör hosszú szói, és én ezekben és a hozzátartozó falvakban szolgálhattam, illetve hát van még egy, de hát a legtöbb gyülekezet az ugye ott már kétnyelvű, de ahogy azok az emberek várták az igét, és hát főleg azt, hogy magyarul hangozzék, az valami megrendítő élmény volt számomra, hogy ahol meghallották, hogy hát van magyar lelkész, akkor jöttek, hogy hát esküvő, felnőtt keresztelés, konfirmáció, tehát nagyon sok ilyen szolgálat volt, ami hát annak volt köszönhető, hogy van magyar szolgálat. Hát aztán, ahogy a Jónás könyvében benne van, hogy Ninive nem él örökké, és a hal sem, meg Jónás sem, jönnek majd mások, most már így van, a felvidéki szolgálatot átvették fiatalok, éppen most számolt be valaki erről, hogy nagyon sok fiatal átjáró lelkész van meg, szóval most már nem probléma, de abban az időben ugye azért küldött ki a püspök úr, mert hát ugye egy idős lelkész volt, aki már nem bírta a szolgálatot, a másik a nyugati ország részben, de nem volt ott lelkészi szolgált, és hát Varsányi Vilmával együtt, aki szintén nyugdíjasként, végeztük ezt a szolgálatot, amíg Isten ezt ránk bízta, és hát 2020 óta vagyok nyugdíjban, és most értem meg, amit édesapám mindig mondott, mikor megkérdezték, hogy hát és mit csinál nyugdíjasként? És ezt válaszolta, készülök az örökké valóságra. És hát persze, hát akkor én ezt még nem értettem, de most már közeledve a 70. évhez, most már én is érzem, hogy mit jelent ez készülni az örökké valóságra, hogy egyre inkább arra figyelni oda, hogy a mennyeiekre. És mind arra, amiről ma is itt szó volt, hogy ott legyek, ahova Isten állít, unokák mellett, ha éppen az kell, esetleg egy-egy helyettesítő, vagy egyéb szolgálatban, ha éppen az kell. Tehát figyelni minden nap arra, hogy mi az, amit még Isten kegyelméből elvégezhetek. Nem szeretném hosszúra nyújtani. Az én újjászületésem, vagy megtérésem, hány napos? Szóval néhány napos koromban történt, amikor a keresztségben az Isten kimondta az életem felett, hogy te az enyém vagy. Én ezt tartom a kezdetnek. És aztán persze, hát sok mindenen keresztül vitt az Isten, a szenvedéseken, fájdalmakon keresztül kerültem mindig a legközelebb hozzá, de a kezdet az volt meggyőződésem, amikor megkereszteltek, és ezt az igét kaptam, örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. Ez végig kísért egész életemben, és én úgy érzem, hogy az első lépést azt mindig Isten teszi. És aztán mi persze kell, hogy rá válaszoljunk, ezt meg ő elvégzi az ő szent lelke erejével, de a kezdet az ott van a keresztségben. Aztán a konfirmáció igém is egy nagy ajándék volt, bölcsétesszek téged, megtanítlak az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Nagyon sokszor, amikor döntés elé kerültem, vagy nehéz helyzetben, vagy nem tudtam, hogy most merre, vagy mi lenne a jó megoldás, mindig azt mondtam, Uram, te azt ígérted, hogy bölcséteszel. Hát most kérem szépen ezt a bölcsességet, és mutasd meg, hogy mi lesz az én utam. És soha nem maradt válasz nélkül ez az imádság. Úgyhogy én nem kötöm egy bizonyos pillanathoz, vagy eseményhez, vagy alkalomhoz az Istenre találásomat, és majd talán még holnap erről is fogunk egy kicsit hallani. Nincs is ennek vége az Isten mellett való döntésnek. Persze, hogy kell egy olyan döntés, amikor az ember elindul az Isten útján, de naponta szükség van erre, mert ha nem döntünk minden nap, akkor már meglátjuk, milyen bajba kerülünk, mint Jónás is a 4. fejezetben. Úgyhogy, hát ezt tudom mondani, azt hiszem, hogy ebben, ami benne volt, az talán elég, az Isten kegyelméből éltem, élek, és amíg szolgálni enged, addig szolgálok és élek, és hálát adok, hogy most el tudtam fogadni ezt a meghívást, hát megmondom, hogy nagyon tiltakoztam ellene, mondjam, hogy mit Jónás, de nem hagytam békén, és végül is ide jutottam, hogy elfogadtam, és Isten kegyelméből elvégezhettem, és ha Isten engedi, holnap találkozunk.
Ez egy nagy ajándéka Istennek, és egy meglep, én sem ismertem lelkésznőt korábbról, és lehet, hogy a testvérek közül többen voltak így, de így, ahogy most hallgattam a bizonyságtételét is, így a szolgálat után, akkor ugye az jutott eszembe, hogy milyen nagy ajándék számunkra, hogy megismerhettük Istennek egy újabb olyan szolgáját, akinek ég a szíve és ragyog az arca, amikor hirdeti az Isten igéjét, úgyhogy köszönjük szépen mindazt, amit kaptunk. És szóba került a felvidéki missziói szolgálat. Ugye mi holnap délután a felvidékről várunk egy bizonyságtevőt, Lóci Tibor. Viszont nagyon kérem a testvérek imádságát, hogy tényleg meg tudjon érkezni, ugyanis ma délután küldött nekem egy üzenetet, hogy ma belázasodott, és készül jönni. Kérdezte, hogy van-e hangszer, vagy hozzanak hangszert, azt mondtam, hogy van, de gyógyuljon meg holnapra. Úgyhogy, de ugye ez megint mennyire döbbenetes, hogy tudjuk, hogy Isten bízott rá egy nagyon komoly üzenetet, és akkor erre előtten a lázas, hogy tényleg erősítse meg és gyógyítsa meg az Úr, hogy el tudjon jönni. Nagyon hosszú utat kell megtennie, hogy ide megérkezzen, legyen ez ott a szívünkön. És köszönöm szépen. És vannak most beugró vendégeink, csak szeretném a testvérek figyelmét fölhívni, akik régi csendes hetezőink, hogy Csengének a bátyjai megérkeztek. Ugye nem tudtak itt lenni velünk, de De nagyon örülünk, igen, ott a sötétbe, itt közben minden villanyt nem kapcsoltunk föl. Szóval, akik ismerik őket, akkor most itt a lehetőség, a házastársukkal együtt érkeztek. Ugye a régiek közül nem bukant föl más, ti jöttetek. Igen, örülünk neki, hogy újra látunk benneteket. Szeretnétek mondani valamit így a testvéreknek?
Én csak egy szót, hogy...
Villanyt kapcsoljátok már föl, légy szíves. De, igen.
Nagyon örülünk, hogy lehetünk, és már évek óta terveztünk legalább egy-két napra eljönni, és idén csak egy estére tudtunk, de az is nagy dolog. De nem ezt akartam mondani, hanem én ezekre a hetekre úgy tekintek, mint így a hetemnek így a fölregyelmükből kisarjat. Ez így hálás vagyok ezért a helyre. De nem is ezt akartam elmondani, hanem az is ez a lényeg, hogy én hiszek abban, hogy ez egy szent hely.
Igen.
És amikor így beléptünk a kerítésen, meg hogy így körbe sétálhatunk, így csendben, nyugodtan, hát itt ez olyan hely, ahol nem kell szó, de az Isten és a Szentlélek jelenléte olyan erős, hogy ez egy csoda. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetünk újra, és mindenkit átállalkozom, ezt kívánom mindenkinek, és gyógyuljon.
Köszönjük. Talán Dóri, Paulik Dóri, veled beszéltük itt napközben a régi templomra mutatva, hogy hány, vagy nincs már itt a Dóri,
elmen?
Ja, hogy hány megtérésnek a tanúja ez a templom az elmúlt évtizedek során, és hogy nyilván nem a helyekhez, meg a falakhoz kell, hogy kötődjünk, hanem az élő Úrhoz, de mégis azok a helyek, ahol ezek a döntő találkozások megtértek, azok drága kincsek a mi számunkra. No, testvérek, hosszú napunk volt, és nem sokára itt a reggel, és kezdjük az újabb hosszú napot, úgyhogy mindjárt éneklünk egy záró esti éneket. Csak annyit szeretnék a holnapi nappal kapcsolatban mondani, hogy a tervezett program a keddi már teljes program szerint alakul. Reggel kezdjük a reggeli tornával 7:30-tól, utána reggeli ima közösség és a délelőtti előadás csoportos beszélgetéssel. Délután akkor reménység szerint Lóczi Tibor megérkezik, és akkor a bizonyságtételét halljuk. Este az evangelizációt vacsora után Erzsébet lelkésznőtől, és beírtuk a programba a tábortüzet, hiszen az egy nagyon fontos alkalom szokott lenni. Sajnos nem lesz tábortűz, mert piros riasztás van, tehát nem tarthatunk. Ettől függetlenül tervezzük azt, hogy itt este még együtt maradunk, meg beszélgetünk, de tábortüzet biztos, hogy nem fogunk tudni gyújtani. No, és akkor így énekeljük el az esti záró énekünket. A gondviselő jó Istenünk volt bekészítve. Villát kérjük, ez énekes könyvének az esti énekek közül, és akkor utána nyugovóra térhetünk.